Hatodik fejezet. A tűzkeresztség. A páholyok mögött volt egy szűk folyosó. Abból megint nyílt egy másik folyosó, amit aztán elzárt két egymás mellé szorult ajtó. Mind a két ajtó zárában benne volt a kulcs. Ezek a közönség kényelmére vannak rendeltetve. Azt jelentik a zárban hagyott kulcsok. Csak hogy a jobb oldali ajtónak a kulcsa valami elátkozott praktikával lehet szerkesztve, mert az akár jobbra, akár balra fordítja az ember, semmiképp sem nyitja ki a zárát. Elfordul tízszer is egymás után. Az ember érzi, hallja, hogy jobbról is, balról is csattan a zárnak a nyelve, de csak nem nyílik ki. A mellette levő ajtó pedig az első kulcs fordításra engedelmeskedik. Annál fogva mindenki békét hagy a jobb oldali ajtón a kulcsforgatásnak, s választja a bal oldalit. Akik a ház titkaiba be vannak avatva, tudják a fortéját a bösztörzárnak, s azok előtt felnyílik az ajtó, mely egyszerű fából van, s beléphetnek a szűk folyosóba, melyet az ajtó elzár. Vámmána előre bocsátá a tanítványát. A rejtett folyosó végén egy olajlámpa pislogott. A falak csillámlottak a penészes nyiroktól, mely a szellőzetlen odukat el szokta lepni. Ami fa volt a folyosón, az ajtófél és lámpacölöp fekete penésztaplóval volt behúzva, és a szögletekben túltengett a sárga pincegomba. A márvány padlatra lehullott penészhóban meg lehetett látni a lépések nyomairól, hányan haladtak végig a folyosó legközelebb. Még csak egy szerelőjük se volt. A levegő folytó nehéz, és búszos, mint egy sírboltban. A túlsó végén a szűk gádornak a pislogó olajlámpa alatt volt egy tömör kovácsolt vasajtó, küszöb és ajtófél gránitból. Két lyuk a gránit ajtóragaszokba fúrva képezte az ütközőket, amelyeken keresztül volt dugva az ércruda részkarikákkal, amik az örök závárt képezték. Az ajtó mellett volt egy szűk cella, éppen olyan magas és mély, hogy egy ember állva és fekve elférhessen benne. Abban lakott egy ember, egy vakember. Az volt a závár őre. A léptek hangjára előbújt az odójából. Rettenetes alak volt. Haja szakálla, mint egy összecsapzott kulcs tömeg takarta testét, amire nagy szüksége volt, mert az öltöny lemállott róla. Csak egy pokróc darab volt az egész takarója. Arca fakó volt, és annyira a csontjaihoz asszott, hogy inkább hasonlított egy halálfőhöz. Csak a lezárt szempillái voltak veresek, s a kékerek a halántékait mutatták, lüktető veréssel, hogy él. Nos hát, Vaksámson, hogy megy az élet? Szólt a nyomorulthoz Vammána. Az odulakó hangja inkább hörgés volt, mint beszéd. Vége felé. Nem sokára látni fogok. Fulladozó köhécselés kísérte a nehezen mondott szavakat. Legyen neked a te hited szerint. György borzadva tekinte erre a paszkvilljára az emberi lénynek. Micsoda ember ez itt? Ez a korax. Mit jelent az? Ajtósarok. Miért hívják így? Azért, mert ő senkinek nem nyitja ki az ajtót, nem látja a betűket a karikákon, amiket én most egymás mellé állítok. Az ő feladata, amint mi beléptünk az ajtón, ismét keresztül tolni a vasudat a karikákon, amikor azok saját súlyuknál fogva ismét maguktól össze-vissza fordulnak a rúdon. De hisz akkor mi nem tudunk ezen az ajtón visszajönni. Annak is megvan a módja. Ez a vasajtó nem csak kifelé, hanem befelé is nyílik. Belül aztán csak egyszerű keresztrúd zárja el, amit mindenki félretolhat, aki vissza akar térni. De ilyen formán, mikor mindenki visszajön, a vasajtó nyitva marad. Ne félj te a vasajtót! Akkor megint az utolsó kijövő után bezárja azt a mandolosz. Hát az mit jelent? Závár. És az a mandolosz akkor ott marad bezárva a külső zárra, míg újra rá nem nyitnak? Igen. György oda volt bűvölve a gyász alakhoz. Bánszorgáskor lecsúszott a vak ember térdéről a pokróc, s előtűnt a nehéz lánc, mely bokáira verves a falba erősítve őt, fogva tartá ezen a helyen. Az is veres volt már a rozsdától. Ez az ember büntetésből van itt, kérdé György. Igen, áruló volt az Aszfaleia ellen. Mi az? Szövetségünk neve. Vészmentesítő. És az árulásnak nagy büntetése van? Azt is jó lesz előre tudnod. Ez az ember ellet ítélve megvakításra, s holtig való fogságra. És megengedik a törvények, hogy ezt tegye valakivel az Aszfaleia? Nekünk saját törvényeink vannak, és azokat neked is el kell fogadnod. Gondold meg. Még most visszafordulhatsz az ajtóból. Ez az ember itten dali legény volt, amikor ide került. Nem viszi már soká. Kikopik belőle a lélegzet. Ő azt hiszi, hogy az lélek. Helyébe másnak kell kerülni. Vesd számot a magad lelkéves, ha félted, ide ne hozd. Nem félek semmitől. Akkor lép be az ajtón. A vasrút kattogva húzódott keresztül a részkarikákon, elhagyva az ütközőt. A vasajtó feltárult. György még egy pillantást vetett a vakember odujára. Honnan kap ez ételt és italt? Két kürtő szolgál az odujába, egyik fölfelé, másik lefelé. A felső kürtön át szórják le neki az ételhulladékot, és ezeken ő elélődik, amik ismét szórnak le valamit. Az italát pedig összegyűjti a kő korsójába. A padmajról víz csepeg alá, minden percben egy csepp. Egyúttal klepsidra is. Számlálhatja rajta perceket, órákat, napokat. És ki az, aki a kürtőn át leszórja neki a hulladékot? Az a mandolosz. Az is büntetésből van ide bezárva. Ha-ha-ha, majd megtudod azt, hogy miért van az ide bezárva. Az a jutalom, a pályadíj. A kacagást elfolytá az ajtócsörömpölés. A vasajtón túl egy csiga lépcső következett, amely valahonnan felülről kapta a világosságot. Van mána elől ment György a nyomában, míg egyszer aztán véget ért a csiga lépcső, elzárva egy márványtábla által, melyen a mété alakja volt domborműben kifaragva. Vámmána megnyomta a tenyerével a márványlapot, melyre az könnyedén félrefordult. Beléphetsz, mondta Györgynek, maga előtt bocsájtva őt. Valami sekrestye forma volt, amit György maga előtt látott. A lépcső félhomályát felváltá valami szembántó lobogás. A közepén állt egy nagy rézmedence, amellett volt egy magas vert ezüst amfóra, melynek szűk torkán jött fel a lobogó fény, borszeszéket benne. Ez a csalfa világítás minden alakot reszketőnek tüntetett fel, hol előtűntek, hol hátra mentek a homályban. Négy férfi alak állt a háttérben, mindegyiken váltól sarkig érő fehér talár, elől a veres keresztel, de amelynek nincs negyedik ága. A gnosztikusok hitregéje szerint a mankóvá alakult kardmarkolat egy nagy tébetű. Fejeiket a templomosok által használt bárbután sisak fette. Kerek bogrács alakú ércföveg, mely állig lejön, elől három nyílással a szemek és a száj számára. Három alaknak ezüstből volt a sisakja, egynek aranyból. Hosszú egyenes kard volt az oldalukra csatolva, egyszerű szőrkötélen. Mété es is, szólt Vammána a küszöbön átlépve. Ave frater, dörmögé rá a négy alak. György szilárd léptekkel járult eléjük. Te vagy a Máté tesz? Kérdezé az aranysisakos. Mi az? Kérdezé vissza György. Tanítvány. Az vagyok. Akarsz az Aszfaleiába fölvétetni? Tudod, mi az? Tudom, akarok. Akarsz titoktartást, esküdni, hogy semmit abból, amit közöttünk látsz és hallasz, senkinek egy szót is el nem árulsz? Becsület szavamat adom. A négy férfi valami idegen nyelven kezdett el egymás közbeszélni, amelybe Van Mána is beleszólt. Végre a főnök kimond el határozatot. Merész tézis volt, amit a Matétesz fölállított. Méltó arra, hogy mint dogma, a Sanhedrin által megvitassék. Vajon erősebb lingámen-e a becsület szó, mint az eskü? Egyelőre az esküt kell tőled követelnünk. Jól van, leteszem azt. Erre mind a négyen kihúzták a pallosukat, és azokat keresztbe téve a rézmedence fölött odahívták Györgyöt, hogy tegye rá a kezét, ahol a kardok csillagot képeznek, s mondja el utánuk az esküformát. Mikor azt egy nagy kapcsos könyvből felolvasá a tanítvány előtt Van Mána, György hangosan felkacagott rá, s aztán nevetve mondd el az esküt. Én Giorgio Giunchi. Aki nem hiszem, hogy Giorgio Giunchinak hívnak, esküszöm a Jaldabaótra, akit nem hiszek, hogy van a világon, hogy el nem árulom a Mété titkait. Nem azért, mert Isten asszony, hanem mert asszony. Nem azért, mert a büntetést félem, hanem azért, mert a becsületemet féltem. Így mondta utána az esküt. A négy érc sisak alatt egyszerre felhangzott a kacagás. A meglepetés az elégült kacaj hangja. Ez lesz a mi emberünk. Ez a derék Matétesz. Ebből lesz a Mandálosz. Elfogadod-e a tűzkeresztséget, kérdezi a főnök. Ha más átesett rajta, én is elviselhetem, mondá György. Mi legyen a neve? Kérdé a rendmester Van Mánától a keresztapától. Abrek. Jól van, legyen Abrek. Akkor lesz belőle még majd Cafinit Paniák. Erre intének Giorgionak, hogy vetkőzzék le. Női öltöny volt rajta, az akkori divat szerinti válfűzőt se felvenni, se levenni, nem lehetett segítség nélkül. Van Mána teljesíté védencénél a komornai szolgálatot. Akkor aztán egy érc fényben csillámló leplet borítottak a fejére, amely sarkig betakarta. Hasonló szövetű harisnyákat húzott fel Van Mána az ifjú lábaira egész térdig. Mind a lepel, mind a harisnyák azbest szövetből voltak. Akkor aztán odaállíták a rézmedence közepébe a neofitát. A nagymester felvevi a kancsót a lobogó borszesszel, és eldörmögé a formulárét. Én keresztellek tégedet a Bafometnek, a Jaldabaótnak és a Métének nevében, Abreknek. Aztán a fejére tölte az egész kancsó borszeszt, mely végigfutva a leplet egyszerre lángba borítja az egész alakot. A medence fenekére konyhasó, klorstroncium, rézsav és szalamina volt hintve, mely a tűz közé vegyülve zöld, sárga és rózsaszín szikrazáport lövelt körül. Ezek között állt a felavatott tanítvány. Érezheti a körülnyaldosó láng hűségét, láthatá a szöveten keresztül a színváltoztató szikra özönt, de azért a lepel alatt egy hajszála el nem perzselődött. Csodának tartá, ami vele történik. Azbestnek soha a nevét sem hallotta. Lépj elő, mondá neki a nagymester. György a medencéből kilépve bámulva látta, hogy minden lépténél lángnyomok maradnak hátra, szikrák pattognak a talpa alatt. Ekkor levették róla az azbest leplet. Még el volt kábulva a borszesztől, amelyet belélegzett, szemei kápráztak. Kárié, Abrek, mondanék ki a nagymester, akinek még mindig az öt ujja hegyén kék lángok táncoltak. Annak is azbest kesztyűje volt. György bátran megszorítja a felé nyújtott tüzes kezet. Többiek is kezet szorítának vele, mind az öten. György fél mámorában azt hitt, hogy amióta ő a tűzkeresztségen átment, azóta a számok is megszűntek számok lenni. A négyből öt lett. Azt már nem érte utól az esze, hogy az ötödik alak a keresztes talárral és az ezüst sisakkal az ő mestere Van Mána. A kézszorítások és üdvözlések végeztével őtet is felpalástozták, csak hogy az ő talárjáról még hiányzott a veres kereszt. Ezután egy ezüst sisakot tettek a fejére, mi az egész arcát eltakarta. Úgy észlelte, hogy a sisak igen vékony dongájú és könnyű. Ez alig ha tartaná fel a karccsapást. Azzal az egyik lovag felnyitotta a sekrestye ajtaját, s kivezette rajta a tanítványt. György egy gótboltozatú nagy termet látott maga előtt, melyben a legelső látvány, mely figyelmét megragadta, egy hosszú asztalval a fekete szőnyeggel leterítve. Azon volt egy hétágú gyertyatartó, minden ágában égett egy viaszgyertya. Az asztalt végtől végig ülték hasonló talárba öltözött és ezüst sisakkal letakart alakok, mint a minők Györgyöt ide vezették. Mindegyik előtt égett egy gyertya. Idu abrek, mondta a nagymester, bemutatva a gyülekezetnek a neofitát. Arra mindjárt mormogva üdvözlék. Ker, ker, abrek. Azzal mindenki leült a helyére. A nagymester elfoglalta az emelvényt az asztalfűn. Ifjút az asztal végére állíták. Mikor végignézett az ülő alakokon, feltűnt neki, hogy azok közül többnek a mellén levő kereszt három szára egy-egy ezüst halálfűn végződik. Egy halálfű a jobb mellen, a másik a ballon, harmadik az övön alul. Mire való ez a megkülönböztetés? A nagymester ezüst kalapácsával egy előtte levő harangra ütve jelt adott a gyűlés megnyitására. Hozzátok elő a szingrafét! Szingrafé volt az Aszfaleia törvénykönyve, abban volt megírva a nómosz. A nagymester jobbján ülő presbiter felnyitá a törvénykönyv kapcsait, és feltárt annak kezdőlapját. Hallgasd meg a mi törvényeinket, Abrech, mondá a nagymester. Ha aláírod őket, beléphetsz a homíliába, és azok szerint élsz. Ha nem írod alá, kívül maradsz, és hallgatsz. A presbiter felolvasá a nómosz paragrafusait egyenként. Az Aszfaleia törvényei, melyet követni és végrehajtani kötelessége minden misztagógosznak, akár mester, akár tanítvány. 1. Előkelő és magas állású személyek, úgy, mint fejedelmek, főpapok és országnagyok, belső házi titkait kifürkészt is gyöngeségeiket haszonra fordítani. 2. Szemfényvesztések, lélekidézések, kémiai csodák által a közönség fölött presztígiumot gyakorolni. 3. Csodatévő képeket, kutakat fölfedezni, s a köznépet azok által fanatizálni. 4. Felekezeteket, pártokat, nemzetiségeket egymás elleni háborúskodásra ingerelni. 5. Főpapokról erkölcstelen életmódot híresztelni. Barátokról és apácákról csiklandós anekdotákat közrebocsájtani. 6. A fentebbi cél előmozdítására ifjakat apáca öltönyben, leányokat barátsuhában a kolostorokba becsempészni. 7. A luteránusokat Krisztus tagadással vádolni. 8. A zsidókra rituális gyilkosságokat kikiáltani. A húsvéti pászkához használt keresztény vér felőli mesét felújítani. 9. Ahol az Aszfaleiának egy tagja bűnvád alá jut, azt a bíróság kezéből hamis tanúk által kiszabadítani. 10. Paszkíjokat a hatalmasok ellen megiratni, s a paloták kapuira fölragasztani. 11. Fejedelmeket, kísértett látások, asztrológiai jövendőlések által befolyásolni. 12. Hamis hercegnőket és álőrgrófokat a magas társaságokba becsempészni. 13. Senki a misztagógusok közül hazát, nemzetet, vallás, felekezetet nem ismerjen, hanem az mind idegen legyen ránézve. 14. Családot senki ne szeressen, akár fölfelé, akár lefelé. Testvér, húg, leány, mindenkire nézve közönyös legyen. 15. Papokat hamis gyónások által el kell ámítani. 16. A parasztok számára misztériumokat, polgárok számára komédiákat, a főrendűek számára karusszeleket rendezni, melyekben cselszövények végrehajthatók. 17. Fényes ünnepélyeket adni, és azokat hamis alarmok által megzavarni, s az űrzavarban a szép polgárleányokat törbejteni. 18. Szeretőknek gazdag öreg férjeket szerezni, s gyors özvegyé létükről gondoskodni. 19. Ezzel egybefüggőleg a farmakopeiának azon részét tökéletesíteni, mely útban levő férjek és örököseiket nagyon várakoztató szülők és nagybátyáknak az emberi élet végcéljához eljuttatásával foglalkozik. 20. A filtrák főzéséhez titkos gyárakat tartani, melyek az erény jegét megtörik, s a szerelmet felforralják. 21. A kártyajáték rációját és fogásait betanítani az avatottaknak, s ezzel kapcsolatban titkos játéktermeket tartani, melyekbe tapasztalatlan emberek, különösen akik nagy örökséghez jutottak, becsalogattassanak. 22. Gazdag családok ifjait az adósság csinálás tudományára megtanítani. Bódétáncos nékkal, utcai énekesnőkkel összeházasítani. 23. Vakbuzgó gazdag öreg asszonyokat körülhálózni, s ha kell hamis végrendeletek segélyével is, a szövetség számára az örökséget elragadni. 24. Kitüntetéseket, rendeket, címeket pénzért osztogatni, s ezáltal az ember hiúságot megadóztatni. 25. Férjeket, akiknek szép feleségeik vannak, messze országokba való kiküldésekkel eltávolítani, s azoknak visszatértét megakadályozni. 26. Szép asszonytól, aki törhetlen, erényű, elébb a férjét csábítatni el, hogy visszatorlásból maga is elcsábuljon. 27. Könnyelmű örökösöktől nagy földbirtokokat uzsorások által potom áron elszereztetni. 28. Könyveket és képeket nyomatni, s terjesztetni, melyek a testi vágyakat fölébresztik, s a képzeletet táplálják. Ugyanezt dalokkal és táncokkal is hevíteni. 29. Erényes nőket addig rágalmazni, míg azzá lesznek, aminek híreszteltetik. 30. Az alkalomcsinálókat magas hivatalokba juttatni, doktori diplomával ellátni, csoda orvosoknak kihíresztelni. 31. A borívás mesterségét virtuozitásra fokozni. 32. Szükség esetén angyalokat csinálni. 33. És azt, aki az aszfalejának ellensége, akár karddal, akár méreggel megölni, az árulót megbénítani, megvakítani, minden módon láb alól eltenni. Elfogadod-e? És aláírod-e a Szingráfé törvényeit, Abrek? Kérdi a nagymester. Nem írom alá, válaszolt az ifjú. Semmi felzúdulás nem következett utána. Első hívásra feleltél, mondta a nagymester. És azzal kezének egy intésére két lovag megfogta két felül György karja, és visszavezette őt a sekrestjébe. Ott magára hagyás, az ajtót bezárta után. Az alkohol még lobogott a rézmedencében. Mély csendesség vette körül a magára hagyott ifjút. A színváltoztató láng nyugtalan fényt szórt a körüllevő misztikus tárgyakra, amiknek a jelentését ő nem értette. Keresztény nyelvény vagy Bafomet bálvány teljesen mindegy volt ránézve. Őt vallásra nem tanították, a mi atyánkot, az Ave Máriát nem tudta. Talán egyszer valamikor kisgyerek korában, amikor egy édes anyai kéz összekulcsolá kis kezeit, és ágyában térdepelve elrebegtetével a felfohászkodást, hogy kihez, hogy mi volt az a fohász, arra már nem emlékezett. Úgy nőtt fel, mint a sátoros cigány gyermeke. Csak azt tudta, hogy aki imádkozik, az letérdepel. Térdre borult a medence előtt, melyben tűzzel keresztelék meg, és aztán elgondolkodott rajta, hogy miért van ő most itt, mi vár itt rá? Tudományban nem volt része, ismeretekkel nem bírt, de volt természetes esze. A vadember logikája a legerősebb. Mi hozta őt ide? Valami ösztön, amit az álom el nem altat, ami az emberben fölkelti azt a tudatot, hogy ember. Egy kérdés, mely a szívet sebesebb dobogásba hozza, és követeli a választ. Azt mondták neki, hogy itt megtalálja, amit megismerni óhajt. Hanem ennek az ismerésnek nagy ára van. Meg kell érte tagadni mindazt, aki erre a válaszra tilalmat vetett. Mert tilalom van rajta, különben nem rejtené titok. De ha tiltva van ez az érzés, akkor miért érezzük? A pajtásától, a Pétertől, aki helyette magolta az úzum delfini készült obszturus meséket, hallott egyszer egy ellenőrzetlen együttlét alatt azokról a titkos ceremóniákról, amiket a Baphomet imádó gyülekezeteiben végeznek. Értve ezek alatt a protestánsokat, hogy ezeknek semmi más céljuk nincs, mint mindent a 10 parancsolat ellenében cselekedni. Bibliája is volt, abban könnyen rátalálhatott a 10 parancsolatra. Kép is volt hozzá, amelyen Mózes az érc kígyót bálványozó Izrael népe felett rettenetes ítéletet tart, de ő bizony inkább azoknak a szép mesztelen lányoknak fogta a pártját, mint annak a nagyszakálú vén prófétának, aki azokat kétrét fogott kötéllel korbácsolja. Az egész 10 parancsolatnak semmi értelme sem volt előtte. Mi az a szombatnap megünneplése, mi az a tisztelet a szülők iránt, és a többi tilalmazott cselekedetek. Egy húr sem rezzent meg lelkében, mikor azt hallott, hogy a titkos gyülekezetbe felavatottnak minő rém dolgokat kell elkövetnie. Sarkával taposni a szent ostyára, amely az Agnus Dei jelképét viseli. Hát mit neki az a bárány? Hogy a felavatottnak a Jézus Krisztus viaszból kiformált testébe töviset kell szurkálni? Nem fáj az annak a viaszszobornak, hiszen azt sem magyarázta meg neki senki, hogy miért kell annak az Isten alaknak szegekkel átverve lenni. Sokszor kérdezte a mentorától, mikor egy feszület előtt elmentek, miért nem szabadítják meg a hívek azt, akit imádnak a gyilkos szegektől? Ez a vadember logikája. Azt a fölséges eszmét, hogy az Isten fia saját akaratából vette fel a halált, hogy az emberiséget megváltsa általa, senki se derítette föl a lelke előtt. Egész közönösen engedte magát ide vezettetni, és el volt rá számva, hogyha kívánják tőle, megtagadja mind a 7 szakramentumot. És amid őne törvényeket felolvasták előtte, az kiáltotta rá. Nem fogadom el ezeket, nem írom alá. A vallást úgy oltják a lélekbe. De a becsületérzés együtt születik a lélekkel. A vadember azt nem tudja, hogy ezeket a dolgokat tiltja a Pentateuch. Tiltja az evangélium, de azt érezte, hogy tiltja a becsület. Tiltja az emberiség. Térden állt. Imádkozni nem tudott, de a lelkét föl tudta emelni az égig. És az ott megerősödött. A nagy mester azt mondá, először kérdeztelek, tehát még többször is fogja kérdezni? És ő másodszor, harmadszor is azt fogja válaszolni, nem írom alá ezt a törvényt. Rémíteni fogják, fenyegetni fogják, mégsem ijednek. És ha neki kell is felváltani ott abban a sír odúban azt a haldokló vakembert, még attól sem retten vissza. Inkább lesz Korax, mint Mandolosz. Ezt diktálta neki az a vércsepp, mely az Árpádok ereiből származott, az ő szívébe.